Jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Önök a harmadik hangcímű műsort hallják a stúdióban, pedig ahogy már megszokhatták, Víz Janita és...
Maklári Ákos, jó estét kíván!
Igyekszik majd bemutatni és kifaggatni mai érdekes és értékes vendégünket, aki nem más, mint Molnár Júlia Dóra, a Csendes Dűlő borbirtok vezetője. Szervusz!
Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
Isten hozott!
Hogy most Pestel vagy? A szüret...
Nem kéne
idején.
Dolgozni?
Nem kéne dolgozni, igen.
Ki van a szőlőben ilyenkor?
Hát igazából nálunk szokták kérdezni így év elején is, tudjátok sokszor, hogy és milyen lesz az idei termés, és akkor még nem is virágzott mondjuk a szőlő, és ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy sokat alszik még kint a szőlő ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani. Most már nem alszik kint, mi leszüreteltünk mindent, pincében van, úgyhogy ilyen szempontból az én feladatomot lezárult. Illetve az a helyzet ilyenkor, hogy szüret után általában Budapesten sokasodnak meg a dolgok, itt szoktak kóstolók lenni, viszont idén ez egy különleges év, mert babát már, hogy most egy kicsit így áttettem a székhelyemet Budapestre, így az első időszakban.
Uh-huh. És nem is olyan messze várható már a
születése. Nem is olyan messze, igen, tulajdonképpen hát egy hónap múlva talán most már.
Akkor minden érthető, mert ugye rádióban vagyunk, és nem látnak.
Így van, igen.
Borász szakma nem egy kimondottan nőies foglalkozás. Kislányként erről álmodoztál már, hogy egyszer
nem.
Majd...
Nem, ez nekem ilyen hát szerelemként érkezett az életembe, vagy nem is tudom, ennél biztos, hogy erre lenne jobb szó, hogy miként talált meg. Arra emlékszem, hogy a szüleim mondták, illetve egyszer-egyszer úgy elhangzott pályaválasztás előtt, hogy szőlész, borász az olyan izgalmas szakma, illetve hát ugye van szőlőnk, úgyhogy még logikus is lenne, de valahogy nekem akkor még Badacsony nem úgy kattant be, hogy oda szőlészként kéne visszamenni, nekem az ilyen gyermekkorom nyarának a helyszíne volt, fiatalkoromnak úgy a nyara, hogy édesanyám mindig ragaszkodott hozzá, hogy így két hetet töltsek lent legalább, és annyit szálljak a családra, mert én nagyon sokat táboroztam, és mentem össze-vissza, és akkor Badacsonyban megérkeztem, és ez egy ilyen, hát egy ilyen luft volt, egy kicsit ilyen lassú mederben folytott az élet, úgyhogy én ott el nem tudtam képzelni, hogy aktívan is lehet tevékenykedni.
Ez Badacsony ős, a nagyapa szőlője, ahova kimentetek nyaralni.
Nagyszülők szőlője, így mindig édesapám szokta jelezni, és igazán, hogy ne hagyjam ki a nagymamát.
Bocsánat.
Tehát ez a nagyszüleim, anyai ágon a nagyszüleimtől érkezett. És igen, tulajdonképpen ez volt, hogy egy régi présházat a nagypapám, édesapám még segítségével felújított, és hát vellette volt egy ilyen régi, úgymond bakműveléses szőlő, és akkor a nagypapa a saját ilyen természetű, vagy salagmentesnek az ő borait ő készítette, és így innen indult, de ő maga sem volt borász, tehát ő sem ezzel foglalkozott. Én mégis azt szoktam mondani, hogy azért harmadik generációnak tartom magam, mert amit ő ott elkezdett, és amit aztán a szüleim tökéletesítettek, és hoztak olyan színvonalra, ahol ma van, azt én folytatom.
Uh-huh. Honnan kapta a birtok a nevét? Csendes Dűlő.
Hát ezt én találtam ki, mert amióta az eszemet tudom, én úgy hívom, vagy úgy nevezem, vagy úgy emlékszem rá, hogy Csendes Dűlő. Ez megkavaró szokott lenni, mert a hegy alján egyébként kanyarodik föl egy zsákutca, aminek Csendes Dűlő a neve. Nagyon sokan próbálnak minket arra megkeresni, de itt is üzenem, hogy azok nem mi vagyunk. A Csendes Dűlő szőlőbirtok kicsit föntebb található. És az az érdekes, hogy én ennek így levéltári bizonyítékát nem találtam se, hogy ennek tényleg az lenne a neve. Viszont egyszer mentem a szőlőben, és fényképeztem, és egy ilyen hát ilyen helyzetfelismerő ugye rendszerben van építve a telefonban, és amikor visszanéztem a fényképeket, akkor a lokációra azt írta, hogy Veszprém megye, Csendes Dűlő, ahol éppen vagyok. Márpedig nem ez a Zsák utca volt az. Úgyhogy ez nekem egy ilyen visszaigazolás volt, hogy akkor jól tudom, hogy ennek ez a neve. Ezt szerintem még a nagypapa is mondta. És volt egy nagyon érdekes élményem a névvel kapcsolatban. Egy pár hónappal ezelőtt egy kóstolón megkérdezték tőlem, hogy az egyik évjárat milyen volt. És ez ugye az évjáratok önmagában nagyon meghatározzák értelemszerűen, hogy milyen lesz a bor, ami készül. És én bennem az volt, hogy 14-ben eső volt, de 15-16 az nálunk egy szép jó évjárat volt. És nem értettem, hogy miért kérdeznek rá, hogy azok az évjáratok hogy sikerültek. És akkor rájöttem, hogy hát jég is volt, fagy is volt, vihar is volt, tehát hogy elég sok területet ott körülöttünk meggyepált az idő, és most nagyon enyhe kifejezést használtam, mert nagyon sokan több éves termést is elvesztettek akkor. És mondtam, hogy nálunk jó volt, nem volt probléma szerencsére, és akkor rám nézett az úr, aki kérdezte, hogy ezek szerint nem véletlen, hogy Csendes Dűlő a dűlőnek a neve. Valamit valaha tudhatta. És akkor ezen úgy elgondolkoztam, hogy végül is igaz, mert egy irányból szokott följönni hozzánk a vihar, akkor mindig, de egyébként rengetegszer előfordul, hogy jobbra-balra csapdosnak a villámok, lehet látni, hogy nem elég széles a panoráma, túlparton, Badacsony fölött, Szentgyörgyhegy környékén, Káli medencét is úgy átképzeljük, ugye ez a hegy túlold, vagy az Őrsi nyúlvány másik
oldalán van. Hát ügyesek voltak a nagyszülők.
Igen, jó helyen találták meg, igen.
De 71-ben, ha jól figyeltem, 71-ben vásárolt a nagyapa, igen. És akkor te 2012-ig mit csináltál?
Mennyi időnk van?
Nagy vonalat. Hát, eljutottál a parászathoz?
Tulajdonképpen én, és nevezzük útkeresés, nekem nagyon sok minden érdekelt. Már a gimnázium alatt is, aztán egyetemek alatt is, én az alapképzésemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, kommunikációs médiatudomány szakon, és ott filmezni szakosodtam. Előtte színész akartam lenni, ott is izgalmas körök voltak a felvétel, de végül nem lettem színész, úgyhogy így kerültem a Pázmányra, és ott a kamera másik oldalára kerülve ezt a vizuális képalkotó részt ismertem meg, és szerettem ezt a részét a kommunikációnak, illetve volt egy fantasztikus beszédtechnika tanárnőm, és afáziás betegekkel foglalkozott, és oda hívott engem szakmai gyakorlatra, és akkor kommunikációs terapeutaként, ilyen agyi érrendszeri katasztrófában megsérült embereknek a kommunikációs készségét fejlesztettük. És én itt segítségül hívtam a vizuális tudást, a filmezést, és annak a segítségével próbáltuk visszahozni az ő beszédüket. Ez egy nagyon meghatározó két év volt az életemben, egyébként elég komolyan gondolkoztam azon, hogy ebbe az irányba, vagy ebben az irányban folytatom a tanulmányaimat. Egyszerűen megdöbbent, tényleg mai napig visszagondolni arra, hogy olyan, hát felnőttekkel foglalkoztam akkor még félig meddig gyerekfejjel, akiknek látszott, hogy a gondolatnak, amit úgy kommunikálni akar, az ott van a fejében, az agyában, de nem tudja, nincs meg az a csatorna, hogy ezt ki is tudja fejezni, és ilyen több nyelvvizsgás embereknek elsős tankönyvből oktatni az írást újra, azért az úgy átfogalmaz az emberben dolgokat. Minden esetre nem éreztem magam kellőképpen erősnek talán, hogy arra folytassam, és akkor a MOMÉ-ra mentem tovább, ez a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, ott Design és Művészetmenedzsment szakon végeztem mesterképzést, eközben az Örkény Színházban dolgoztam, és könyveket is fordítottam. Úgyhogy úgy nagyjából ezzel telt el.
Egy
cseppbor
sincs még a
történetben. Itt még egy cseppbor sincsen, igen. A fogyasztói oldalról, ami oldalról egyébként hálás vagyok nagyon a szüleimnek, mert ők, tehát én nem emlékszem arra, hogy meg kellett volna, vagy be kellett volna magamtól járni azt az utat, hogy a borban tiszteljük a minőséget. Tehát valahogy ez otthonról azért jött, hogy olyan borokat is úgy kóstoltunk, ami tudtam, hogy ebben munka van, érték van, és fontos, hogy a bor olyan minőségű legyen, és úgy ígyuk, hogy értsük is, amit kóstolunk. Nekem az otthonról hozott egyik ilyen hozományom talán az, hogy nekem Szepsi István a borász nagy betűkkel, és az ő vele való találkozások, amiket mióta bekerültem a szakmába, sikerült megejteni, azok mind meghatározók voltak, úgyhogy ez így, noha a kóstolást nem kicsi korom óta, tehát nem úgy, mint egy hagyományos borász családnak a gyermekei, tudtam folytatni, de azért az, hogy minőségi borokat kóstoltattak a szüleim, és értve kóstoltattak, az meghatározó és fontos.
Hát meg valószínűleg azért tehetséged is van hozzá, nem?
Én azt gondolom, hogy persze kell hozzá egy jó kóstolás, sít tehetség is, de közben ez egy nagyon hát kitartóan fejleszthető készség. Biztos van, akinek gyorsabban megy, mint nekem. Én arra emlékszem, hogy amikor elkezdtem az első két évben, hát vörösborokkal még mindig bajba tudok kerülni, de a fehérboroknál is el kellett jönni annak a szintnek, amikor már tudtam hozzá kapcsolni tényleg ízeket, neveket, fajtákat, évjáratokat, tehát mindig csodáltam azokat, amikor itt tényleg az első alkalmakkor leültünk borismerő emberekkel, és így 10 évvel ezelőtti íz élményeket és emlékeket föl tudtak idézni, és egyszerűen úgy voltam, hogy ez nekem sose fog menni. És egy hát két és fél év után rájöttem, hogy nyilván persze az ember a borra is emlékszik, de nekem nagy mankó volt az, hogy általában a társaságra, a kóstoló eseményre, magára, tehát volt valami még, amihez kötni tudtam, és így egy idő után eljött az a pont, hogy most már azért én is tudok ilyen évszámokkal domározni, hogy amikor ekkor is, ekkor azt kóstoltuk ezzel és ezzel, és jönnek vissza az ízek is.
De érdekes. Négyféle szőlőt termeltek a birtokon. Kéknyelű, szürkebarát, hárslevelű és olasz rizling. Mennyire kell másképp bánni a különböző szőlőfajtákkal?
Ez egy jó kérdés, hogy mennyire kell másképp bánni.
Engem ez megdöbbentett, igen, hogy tulajdonképpen 3 hektáron vagytok.
Igen.
És akkor 4 féle szőlő van rajta, tehát hogy nekem ez kicsit olyan bonyolultnak tűnik, hogy akkor
ugyanúgy, igen.
Tulajdonképpen igen, de alapvetően azt tudom mondani, hogy minden szőlőfajtára van valami jellemző, úgy érésében, mint formájában. Mondjuk egy olasz rizling, arra úgy azt szoktam mondani, hogy olyasmi, mint egy kukoricacső. Nagyon ilyen tömött fürtjei vannak, ilyen egyben van nagyon az a fürt, és nagyon, hát ilyen tömör. Nem lehet ezt másképp elmondani. Egy hárslevelű viszont egy jóval hosszabb, sokkal lazább szerkezetű szőlőfürtöt ad. Uh-huh. És innentől kezdve teljesen logikus, hogy egy olasz rizlingnek ezt a tömör fürtjét másképp kell azért megvédeni, másképp műveli az ember, másképp figyel oda, mint egy hárslevelűnek erre a lelógó, jobban szellőző fürtjére. És azon kívül, hogy mondjuk a fürt szerkezet más lehet, azon kívül például ott van a szürkebarát, ez egy rendkívül kényes fajta, tehát ha valami baj ér, vagy nedvesség úgy támad, nem tud kiszellőzni, akkor rothadásra igen-igen hajlamos. Úgyhogy ha olyan az idő, hogy esős, beálló, párás, így főleg most már szüret ideje felé mondom, akkor arra jobban oda kell figyelni, hogy a leveleket úgy levelezzük ki magát a tőkét, hogy járja jobban a szél, ki tudjon könnyebben száradni. Úgyhogy ezek mindenképpen fontos szempontok. Ugyanakkor azt itt fontosnak tartom elmondani, hogy azok, akik együtt élnek a szőlővel, és a mi esetünkben mi egy családdal dolgozunk együtt már több mint 10 éve, Sikos Attilával és a családjával, ő effektív ott született a hegyen, és ő ért a szőlőhöz, és szépen, nagyon szépen gondozza, és tudja, hogy mikor mire van szükség. Az a tudás, ami benne az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, az jóval nagyobb, mint az enyém még, úgyhogy volt...
Van mestered.
Igen. Volt rá példa, hogy mentünk ki együtt mecceni, és akkor kértem a segítségét, hogy mondja, hogy ezt most ő így, hogy és miért meccette.
Nem beszéltél a kéknyelűről?
Még nem.
És a szürkebarátról?
Igen. A kéknyelű az... Hát,
az magyar bor.
Az magyar szőlő. És ez ugye kizárólag a Badacsonyi borvidéken terem. És egy nagyon izgalmas fajta, én kifejezetten, hogy nekem a kedvenceim között van, a hárslevelő mellett, tehát hogyha most csak a saját fajtainkról beszélünk, amivel mi foglalkozunk. A kéknyelű az egy rendkívül, hát úri szőlőnek nevezik, vagy nemesek nedűjének is nevezik régi feljegyzések. Ő is egy érzékeny és kényes fajta, tehát ott is azért a rothadás, de nem is a rothadás, mert már beérett, vagy ott van a fürt, az már egy jó dolog neki, önmagában a megtermékenyülése is egy hát nehezebb folyamat, ugyanis ez egy ivarú növény, női fajta, tehát nincs porzót kell mellé ültetni ahhoz, hogy a fürt maga létrejöhessen, ez nálunk rózsakő a birtokon, és még miután ugye a beporzás meg is történik, azután is előfordul, hogy madárkás lett, tehát ritkás lesz a fürt, nem teljesen érik be az összes bogyó a fürtön, és igen, szóval a kihívások elé állítja az embert, azért nevezték nemesek nedűjének valaha, mert nem akkora, nem feltétlen kiszámítható a termés rajta. És régen csak a nemesek engedhették meg maguknak azt, hogy esetleg a termés egy részét elveszítsék. Viszont ha beérik, akkor egészen fantasztikus minőségű szőlőt ad, és tényleg kincs az, amit borként üvegbe lehet utána zárni. Annál is inkább, és én nekem ez a legvarázslatosabb benne, hogy ugye bor az egy élő anyag, vagy élő ital, olyan szempontból, hogy állandóan változik, és palackozás után is teljesen más, fél évre rá is teljesen más, és egy ilyen nagyon aktív életgörbét mutat. És a kéknyelőnél a feljegyzések mondják azt, hogy 30-40 év múlva is bor még, sőt, olyan rétegeket tud akkor megmutatni, amik tényleg így elképesztőek, vagy fantasztikusak, és idén volt is szerencsém egy 64-es kéknyelűt kóstolni egy rendezvényen, egy badacsonyi rendezvényen, a Badacsonyi Kutatóintézet bontott egy palackot. Ez már nem úgy bor, mint ahogy úgy általánosságban gondolunk rá, tehát nem, nincs meg az a pörgése, nincs meg az a szín, ez egy sokkal nagyobb viszkozítású, sötétebb, olajosabb, ilyen brandy-szerű bor volt, de bor volt, tehát azok az értékek, a sav, az alkohol, a cukor, amik borrá tették, a folyadék, vagy borrá tették, azok ott voltak benne, és ez ezért megdöbbentő.
Hát én hiszem, ha látom. Én holnap veszek egy kéknyelőt, elteszem, és 40 év múlva kibontom.
A tárolás nagyon fontos.
40 év múlva.
És tedd meg, hogy szólsz, mikor kibontod. Jó? Jövök, és együtt kóstoljuk.
És a szürke barát.
Szürke barát. Nem, a szürke barátról mondtam, az volt az a rothadásra hajlamosabb, de a szürke barát az önmagában egy badacsonyi. Badacsonyhoz kötő, máshol is előfordul természetesen, de Badacsonyban azért a szürke barátot szokták keresni, bár a renoméját egy kicsit így az állami gazdaságok ideje megcibálta. Az olasz rizling még, ami nálunk van, és hát az is, ha Badacsony, akkor olasz rizling, ezt talán így kimondhatjuk, hogy maga, a borvidék is nagyon kedveli, és szereti a fajtát, meg nagyon sok, tehát nagyon szépet tud adni Badacsonyban, úgyhogy a kéknyelű mellett talán ez a másik zászlós borot. Én magam a kéknyelőt jobban előtérben helyezem.
Jaj, ez a kéknyelű, szerintem én még nem is ittam kéknyelőt. Hogy mondanád el?
40 év múlva.
Szóval hogy írnád le az ízét? Milyen az íze a kéknyelűnek?
Ez azért nehéz, mert alapvetően a fajtáknál lehet ízjegyeket felsorolni. Tehát amíg egy rajnai rizlingnél nem jönnék zavarba, és mondanám, hogy ilyen kicsit petrolos, benzines ízeket keresél benne, vagy egy hárslevelőben, vagy egy olasz rizlingben, és akár mondja mindenki a keserű mandulát hozza föl, hogy azt érdemes. Én egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy amikor kóstolót tartok, nem szoktam ízeket mondani. Azért, mert onnantól kezdve, hogy kimondom, hogy mit kell benne érezni, ez gondolom egyszerű pszichológia, hogy mindenki elkezdi azt érezni benne, vagy Dafke nem érzi, és akkor elkezdi ő mit érez, ami teljesen rendben van, tehát mindenki azt érez, amit ki tud belőle. De mindemellett a kéknyelő az egy neutrális fajta, tehát úgy ízjegyeket én nem tudok. Tehát ami így eszembe jut, az egy ilyen finom gyógynövényes kesernye, ami a legvégén befigyel. Illetve nálunk azért izgalmas a kéknyelő, meg én azért szeretem a miénket kifejezetten, mert a Badacsonyi borvidéken vagyunk, de mi nekünk nem a bazalt a meghatározó kőzetünk, hanem a lősz és a vörös homokkő, amit a Balatonparton lehet látni, permi homokkő, igen, ez alapvetően ez a meghatározó, és ez egy sokkal ilyen lágyabb ásványosságot ad a mi kéknyelünknek, mint konkrétan a bazalt orgonák alatt termett szőlőnek, vagy szőlőből készült bornak, és emellett ezt nagyon sokan kiemelik, hogy egy sós mineralitás van a mi borunkban, amit a lecsengésnél lehet a legjobban érezni. Most nyilván ez nem olyan, mint amikor egy sótömböt megnyilogat az ember, hanem egy ilyen tényleg nagyon, nem tudnám mihez hasonlítani, hozok majd be nektek egy palackkal, mert most sajnos elmulasztottam, és majd megkóstoljátok, ez a kettő az, ami a kéknyelűnél meg kéne próbálnom leírni akkor a miénkről, Badacsonyőrsön ezt mondanám.
És milyen ételekhez ajánlanád? Most már vesézzük, én nő vagyok, engem az ilyenekkel. Mit lehet enni mellé? Mi az,
a kéknyelőhöz?
Igen, mit ajánlanál?
Én nekem ez meglepő lesz, de ezt szoktam válaszolni, majd egyszer nem tudom, hogy főzök mellé én is valamit, és akkor azt sajátomnak fogom érezni, de amikor, illetve ezt is sajátomnak érzem, csak ez nem az én borétel párosításom, amikor a 2006-os kéknyelünk bekerült egy Michelin csillagos étterembe, akkor ott egy kakaslevest tettek mellé. És ez mondjuk 2014-ben volt, tehát már akkor egy elég érlelt bor volt ez a 2006-os, de elmentünk édesapámmal, húgommal és édesapám párjával megkóstolni ezt a kakasleves 2006-os kéknyelű párosítást, és nekem a mai napig a számban van az íze. Tehát az, hogy annyira szép volt együtt, hogy utána voltak olyan borkóstolók, illetve az utóbbi időben egy volt, csak tudom, hogy többször mondtam ezt a párosítást, de egy olyan borkóstoló volt, ahol az volt az izgalom, vagy izgalmas, hogy úgy hívtak meg bennünket, hogy mi is főzzünk. Tehát főztünk is, és a férjemmel is bort is vittünk, és akkor ahhoz mi is egy ilyen konszommét készítettünk. És akkor úgy. Tehát én ezt előszeretettel párosítom most már a kéknyelőt levessel. Aha. Egyébként ilyen kakukkfűves ízvilággal. Tehát ugye mondtam, hogy ez a gyógynyírés kesernye van benne, tehát én nekem valahogy a kakukkfű ugrik még be mellé, ami, uh-huh. ami mellett jól tud állni.
Na maradjunk akkor ennél a Michelin csillagos étteremnél. Hogy kerültetek be oda? Mégis pici szőlőbirtok, ott vagytok a Badacsonyon, és akkor hirtelen Michelin csillagos étteremmel. Tehát valami nagy reklámhadjárat előzte meg, vagy mi történt tulajdonképpen?
Nem volt reklámhadjárat, vagy nem volt rá szükség. Akkor igazából ez egy ilyen... De azt szoktam mondani, hogy népmesé vagy tündérmesé fordulat volt az én életemben, meg a szőlőbirtok életében is. Ugye kérdeztétek, hogy mivel foglalkoztam, ugye elég sok területen álltam helyt, vagy próbáltam ki magam, és én mindegyiket szerettem, és azt gondolom, hogy ezek ugyan útkeresések voltak, de mind olyan, amit most jelenleg tudok hasznosítani. A színházat azért, mert ugye borkostolókat tart az ember, a fordítást.
Ezt nekem eszembe jutott, amikor meséltél egyébként, hogy tulajdonképpen ugye mindent lehet hasznosítani.
Pontosan, igen.
Lehet hasznosítani ebben a szakmában.
Pontosan, igen, és ez így utólag állt össze egy nagyon színes képé most itt a Csendes Dűlő életében. És amikor én 2000, hát ez egész az életemben 2012-ben kezdődött, egy szürettel édesanyám hívott le. És akkor a hárslevelűt szüreteltük, és akkor úgy a magánéletem sem volt annyira rendben, a munkában sem találtam meg önmagam, és akkor ő ezt úgy látta, uh-huh. és mondta, hogy szeretné, hogy hát plusz egy segítőkéz mindig jól jön, menjek le, ha tudok, és akkor lementem, és innen indult. Annak a varázsa kapott el, hogy ott állni a tőke mellett, és hogy egy gyakorlati haszna van annak, vagy kézzelfogható igen. eredménye van igen. annak, amit én csinálok. Az előtte való dolgokat is nagyon szerettem, tehát a filmkészítés is, hát annak is van egy produktuma, egy könyvfordításnak is van egy produktuma, csak valahogy az oda vezető út egy kicsit más. Ez viszont egy olyan szakma, ahol tényleg a legelső kapavágástól a csavarzárát, vagy a címke, vagy a karton lezárásáig az ember végig kísér egy folyamatot, és még utána is tud menni, és beszélni róla is, és az embereknek elmondani, hogy mi van benne, miért van benne, hogy van benne, és nekem mit jelent.
Nincs vége, igaz?
Nincs vége, igen. És tényleg minden részében ott lehet lenni, ez elvarázsolt. És akkor 12 és 14 között még igazából az, hogy vissza-vissza szoktam gondolni, hogy ez hogy is jött, hogy is kúszott bele, vagy hogy is billent át az egyensúly az életemben afelé, hogy akkor Badacsony felé kezdjek el orientálódni. De 14-re jutottam el odaig, hogy én szeretném ezt megpróbálni. Uh-huh. Szeretnék a borokkal foglalkozni, ami borunk már elkészült, azzal a piacra kilépni, és úgy alapvetően a szőlőbirtokot vezetni. Jelentsen ez bármit, fogalmam sem volt. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy az nekem ott jó lesz. És édesanyámmal is, és édesapámmal is leültünk beszélgetni. Ezek azért kemény hangú, hogy komoly beszélgetések voltak. Én voltam 26 éves, 27 valahogy így. Alkoholszakma, borászat, nem voltam soha ügyvezető sehol, tehát nem volt ilyen vállalkozási tudás a hátam mögött.
Meg az is, hogy lányom, nem fiam. Ugye?
Egyébként, igen.
Tehát azért... kezdte, hogy nem egy kimondottan nő szakma, habár nekünk volt már női borász vendégünk, Béres Melinda, Erdőbénye, Béres bor.
Igen, és, van, és nagyon sok fantasztikusan jó női borász van, úgyhogy, és egyre több, szerencsére. És, de valóban ez is egy szempont volt, hogy lányom, igen, hogy uh-huh. mégiscsak azért itt hát vajon, és hogy vajon meddig fog tartani ez a lendület, mert rendben van, hogy most lelkesedek érte, de vajon 2 év múlva, 3 év múlva, és érdemes ezt így? De megszavazták nekem a bizalmat, illetve belém fektették a bizalmat, és hát így tulajdonképpen szabad kezet kaptam abban, hogy ami ott van, azt elindítsam, és megpróbáljam pályára állítani. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy kerültünk be a Michelin csillagos étterembe, ez egy hát ilyen sokszor elmondott, de tényleg nagyon szeretett történet számomra a teraszon, és nagyon sokan szokták kérdezni, hogy 14 volt, ugye egy esős év, és mi akkor már, illetve én nekem akkor már volt egy olyan gondolatom, hogy versenyeztessük meg a borokat. Mert uh-huh. ez egy szubjektív dolog, hogy nekem ízlik, meg a családnak ízlik, meg akiknek megmutatom, de hogy igazából az, hogy a piac mit szól hozzá, a szakma mit szól hozzá, azt valószínűleg úgy dől el, hogyha versenyekről kapunk visszajelzést. És több versenyre beküldtem a borokat, 3 egész pontosan, és a harmadik volt a Nemzeti Borkiválóság program. Ez egy akkor is, most is új fiatal program még, de akkor második éve futott, 3, 4 és 5 csillagot adtak a borokra, a bekerült borokra, egész ország küldhet be mintákat, és És akkor egy nagyon nívós szakmai zsűri kóstolja le, és utána hirdetnek eredményt. És én ugye művészi oldalról jövök, vagy inkább művészi oldalról jövök, mint közgazdász oldalról, tehát nálam az, hogy lefűzni a dolgokat, dokumentálni a dolgokat, archiválni a dolgokat fejben, ezt hát édesanyám nevelte most így belém az elmúlt 2,5 év, hogy ez szükséges, mert különben az ember elúszik. De akkor még sehol nem voltam, így hát beküldtem ugyan a borokat, de el is felejtettem egy lendülettel, hogy ezek oda mentek, és elkezdődött a nyár. Honlapot lassan kezdtem összeállítani, a nevünk már úgy, ahogy úgy megfogalmazódott bennem, címkénk volt, de tudtam, hogy másikat szeretnék. Szóval egy ilyen hogyan is induljunk állapotban voltam elég alaposan. És egyszer egy esős nyári napon, Badacsonyban voltam lent egy barátnőm, mell meg édesanyámmal, és a telefonom le volt merülve, elmentem Tapolcára, vettem töltőt, persze Pesten felejtettem, ez most már nem fordulhat. És ahogy bekapcsoltam, megcsörent a telefon. És egy ismeretlen szám volt, fölvettem, és ebédhez készülöttünk egyébként, fölvettem, és akkor egy fiatal ember szólt bele, hogy itt áll a kapuban, és jött kóstolni. Nem voltatok még nálunk, feltétlenül gyertek majd el, de az a helyzet, hogy sokszor akik szándékosan meg akarnak minket találni, és nehezen találnak föl. Hát még így, hogy sehol nem voltunk meghirdetve, senki nem, tehát nem volt úgy marketing, nem volt reklám, hadjárat magunk mellett, nem tartottam
kóstolót. Igen, épp ezt csak tervezted, igaz?
Hát még meg sem fordult a fejem, hogy ezek majd még következő lépések, de tényleg az út leges-leges legeleje előtt egy lépéssel voltunk nagyjából, és jött el valaki a kapuban, és jött kóstolni. Ez egy ilyen, néztem édesanyámra, oda tátogtam neki, hogy valaki jött kóstolni. Ő meg hát meleg volt a leves, mondta, hogy akkor mondjam azt, hogy nem, hát ebédelni fogunk. És akkor valami megérzés jött, nem tudom, és mondtam, hogy örülünk nagyon, hogy itt van, de hát szólhatott volna, hogy jön, mert akkor fölkészülünk. Ő meg szerint mondta, hogy próbált elérni egész délelőtt, de hát ugye ki voltam kapcsolva. Ezt nem tudom vitatni. Minden esetre, hogy megkérdeztem, hogy ő ki, és egyáltalán hogy talált ránk, mert nem szokás, vagy nem szoktak hozzánk így bekopogtatni. És ő elmondta, hogy Gervai Jánosnak hívják, és az Onyx étteremnek a head sommelierje, és ő kóstolni érkezett. Hát ez nem mindennapos, ott fönt a hegyen, vagy nem volt. Igen. Hát először ránéztem édesanyámra, hogy jött az Onyx, és édesanyám mondta, hogy már pedig most ebéd van, úgyhogy mi folytassuk az ebédet, de hát hogy nyilván mind a ketten tudtuk, hogy be fog jönni János. Én csak annyit kértem volna, hogy adjon 20 percet, mert hát nyaraltunk, szóval kicsit szakadt ruha, kiengedett haj, stb. És rendet raktunk, hogy megterítettünk poharak, hát szaladgáltunk fel alá 20 perc alatt, és így egyszerűen, hogy az ember lelki szemei előtt, legalábbis az én lelki szemem előtt egy ilyen smokingos fiatal ember jelent meg, aki egyenesen az Onyxból érkezett ide, és hát hogy tegyem hozzá, tényleg az út elején voltunk, hogy fogalmam nem volt, hogy kell kóstoltatni. Tehát eszik-e közben valamit, iszik-e közben valamit, kiköpi, megissza, mennyit iszik, milyen sorrendben, milyen hőfokon, milyen semmi nem állt rendelkezésre. És akkor édesanyám egy ponton megálltott a futkározás közben, és így rám nézett, és mondta, hogy figyelj, ne próbáljuk meg elhitetni, hogy mihez értünk, mert még nem értünk hozzá. Mi azt tudjuk, hogy ide jön, örülünk neki, kóstolja meg, és mondja ő, hogy legyen ez az egész, mert tehát nincs értelme úgy tenni, mintha. És akkor úgy kicsit úgy, jó, legyen így, megérkezett János, belépett egy ilyen magas fiatalember, így odaálltunk elé, és akkor édesanyám mondta neki, hogy kedves János, akkor mi most önt nem mint szakembert szeretnénk fogadni, hanem mint egy vendéget. És akkor János így elmosolyodta magát, és azt mondta, hogy akkor ő, ha lehet, nem is vendégként érkezett, hanem jó barátként. És akkor így, hát az jó. Ez a legjobb, ami történhet, leült, és akkor tényleg mondtuk, hogy itt a nyitó, itt vannak a borok, mondja a sorrendet. És akkor végigkóstolt mindent, nem szólt egy szót sem. A borokról a legvégén annyit, hogy a 12-es hárslevelőt és a 2006-os kéknyelőt nem utassuk senkinek. Én nyilván azt hittem, hogy ez érfelvágás, tehát valószínűleg annyira rossz,
hogy
zárjuk el a pincem éjjére. Édesanyám abszolút nem erre gondolt, ő azt mondta, hogy ez nagyon jó jel szerintem. Névjegycsere, Facebook bejelölés, visszaigazolás, és János eltűnt. annyit még elmondott, hogy ez a Nemzeti Borkívánság Program zsűri tagja, és ő ezért jött ide, mert ott kóstolta a 12-es hárslevelőt, és kíváncsi volt, mi van még. És akkor telt múlt az idő, én nem is tudom egyébként, hogy ez augusztusban lehetett, vagy júliusban valahogy így, talán augusztusban, és akkor szeptemberben kaptunk hírt, hogy el kéne menni a díjátadóra, és akkor így megszaporodtak az ilyen izgalmas telefonok a Földművelési Minisztériumból, hogy küldjük magunkról képet, küldjük magunkról leírás, de ugye biztosan ott leszünk. És így elképzeltem, hogy mit jelenthet ez? Ugye 3, 4 vagy 5 csillag van, visszanéztük az előző évnek az eredményét, megnéztük, mit jelent ez a besorolás. És hát azt láttuk, hogy a teljes mennyiségből nagyjából egy harmad kerül be, harmad mennyiséget szelektálnak be a díjazottak közé, és a 3 csillag, azok mind, tehát a 3 csillagról indul, aki bekerül, és a 4 meg 5 csillag olyan kiemelkedő minőséget ad, hogy országos és világszínvonalon is megállja a helyét. És úgy voltam, hogy biztos 4 csillagot kaptunk, és tehát fantasztikus, de jó, menni fogunk. És ott a díjátadón, hát szembesültünk azzal, hogy abban az évben 3-5 csillagos bor lett, 2 Tokaj és 1 Badacsonyi, és ezek lettünk mi. És ezt ilyenkor el szoktam mondani, hogy és 5 csillagos Badacsonyi nem is lesz más, mert megváltozott már a pontozási rendszer. Úgyhogy ez nekem ilyen nagy öröm, hogy ezt mi meg is tartottuk, vagy ez a miénk, vagy hozzánk kötődik. És igen, ennyi, és János aznap, ő is aznap fölhívott egyébként, amikor a Földművelésügyi Minisztérium az első meghívását telefonon érvényesítette felénk, és akkor lefoglalta a 2006-os kéknyelőkészletet az Onyx étterem számára, úgyhogy így kerültünk be.
Uh-huh. Fú, tényleg nagyon belecsöppentél.
Igen, hát ez azt szoktam nagyon mondani, hogy ez a robogni kezdett a vonat, és közbe kellett kereket cserélni.
Uh-huh. Hát igen. Van-e még olyan szőlőfajta, amelyet szívesen termesztenél a birtokon?
Rajnai Riesling. Rajnai. Én nagyon szeretem a rajnait. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudna nálunk. Voltak ezzel kapcsolatban terveim, mert ugye, ahogy mondtatok, 3 hektáron vagyunk, hogy ez egész konkrétan 2,8, mert a házzal együtt 3,2. Úgyhogy valóban nem sok. Nem is nagyon terveznék többet. 1 hektárt szerettem volna még vásárolni, az valószínűleg nem fog sikerülni, sajnos itt különböző nem tudom, érdekeltségek miatt azt nem fogom tudni megvásárolni, és én azon a területen oltottam volna át rajnait. De ami késik, nem múlik, hogyha lesz lehetőség, akkor biztos, hogy élni fogok vele. Most egyelőre ez a 2,8.
Ki tudja, mit hoz az élet.
Ki tudja, mit hoz, igen.
Igen.
Azt a honlapon láttam, hogy azért nem bemegyek egy élelmiszerboltba, akkor nem tudom megvenni a csendes dűlőborát, de mégis hogy lehet hozzájutni, ami ennyire finom és ennyire
és hát értékes. És külföldön hozzá lehet-e jutni, ez is érdekel. Igen.
Kezdem a boltban hol. Igen, ez egy kicsit ilyen úgy gondolom, vagy úgy bennem úgy csapódott le, hogy ilyen kalambó feleségeként vagyunk jelen a piacon. Csomószor megkapom ezt a kérdést, hogy hol lehet hozzájutni. Valóban nagy üzletláncokban, nagyobb boltokban nem. A kisebb, én nem is tudom, ilyen kínálat szelektált, vagy hogy mondjam, boltokban azért ott vagyunk, illetve a ilyen Hogy is nevezzem, nem szeretnék, de nem tudom, lehet-e boltneveket mondani, de ott, ahol
mondjunk annyit, hogy csendes kötőjel dűlő.hu, és ja, ott
egyébként
föl van
sorolva. Alapvetően ez úgy kezdődött, vagy úgy kezdtünk el terjeszkedni, hogy ugye én mentem a borokat kóstoltatni, és akkor oda mentem, akiket úgy ismertem. Én is járok oda, én is kóstolok náluk, én is vásárolok, és akkor ahol úgy szívesen láttam volna a borokat a boltok polcán. És ahogy ugye megnyertük a díjat, azért egy viszonylag elkényeztetett helyzetbe kerültem, és azért sokan elkezdtek keresni engem is, és akkor hát alapvetően nem volt olyan, azt gondolom, akit vissza kellett volna utasítani, mert összeférhetetlenség lett volna a kínálat is, ami nem tudom, filozófiánk között. Az sosem volt szempont, hogy nagy áruházláncoknak a polcain ott legyünk, nincs is annyi palackunk.
Igen, úgyhogy, pont erre gondoltam, hogy igazából...
Igen, úgyhogy akik megkerestek bennünket, meg akiket mi megkerestünk, tényleg nagy visszautasításokra szinte nem is emlékszem, hogy valahonnan úgy elküldtek volna, hogy itt köszönjük, most nem. Nyilván hát a piac le van osztva bizonyos szempontból, tehát ezt ki kellett ismerni, hogy mi az, ahova lehet menni, mi az, ahova nem érdemes, mert ott nem tudom, más terjesztők vannak. De én azt hiszem, hogy ahol bent vagyunk, minden egyes helyet tényleg személy szerint szeretünk, meg ismerünk, meg én magam is mentem be. Most már azért kicsit változott, egy nagyszerű párral dolgozunk együtt, hadd mondjam a nevüket, Kató Tibor és Dolezsár Erika, és ők nagyon sok helyre segítenek eljutni a borokkal, ők a kereskedőink, úgyhogy most már azért van olyan hely, ahova nem én vittem be személyesen a borokat.
Még más, mert repül az időnk, de más valami szeretnék kérdezni. Amikor itt esténként szoktunk beszélgetni a harmadik hangba, akkor mindig olyan emberek kell beszélgetünk, akik valahol nagyon szerelmesek, ahogy te mondtad a beszélgetésünk elején. Mert művész, mert tanító, mert kutató, mert valami valahol nagyon elhivatott. Rajtad is ezt érezni mindenképpen, és pontosan azt szeretném tőled megkérdezni, hogy az elmúlt 5-6 évben, mióta ennyire elhivatott lettél, megkérdezem, mi változott? Hogy változtál meg? Hogyan alakultál belül? Tehát mit tett veled a borászat, és mit tett veled ez a mondjuk ki, egy kis szakrális művészet? Mert a borász az valahol nagyon is szakrális ezzel tevékenységet folytat, tehát az úrasztalára is termeltek.
Igen. Erre két, de sőt három gondolata hadd válaszoljak gyorsan. Az egyik az, hogy annyira fülemben cseng, egy barátnőm mondta egy beszélgetés közben, amikor kérdezte, hogy mi a helyzet, hogy haladtok a csendessel, merre tovább, és én gyorsan felvázoltam neki, hogy állunk, és így rám nézett, és mondta, hogy olyan üzletasszonyos lettél. És ezen úgy elgondolkoztam, hogy én nem érzem magam annak. Ugyanakkor, ha visszagondolok, hogy honnan indultunk és hová jutottunk, hogy milyen fellépés, milyen attitűd kellett, én azt gondolom, hogy biztos, hogy keményedtem, ami ilyen természetes hozadéka a dolgoknak, tehát meg kellett tanulni tárgyalni, meg kellett tanulni a saját érdekeimet képviselni. Én nekem a legelső időszakban tényleg még konkrétan rosszul éreztem magam, hogy itt a borunk, hát persze, higgyátok, hát mennyire jó, hogy van, és így megosztanám mindenkivel. És az, hogy ezért pénzt kell kérni, hát ez volt, hát leizzadtam tényleg minden alkalommal, és ezt úgy, hát úgy, és egyébként érdekes módon, igen. És ebben is volt egy, a Gerva Janinak volt egy mondata, amikor ugye erről egy beszélgettünk, mert mi végül együtt végeztünk borászként is, a Sós borászati szakiskolában, hogy Dórán, nincs olyan, hogy ingyen adod a bort, majd ha ingyen jönnek kapálni majd akkor, és ez úgy azóta fülembe cseng, hogy ebben azért van valami. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik, illetve a családomtól hallom mostanában, itt most a édesanyám, édesapám és a húgomat értem, meg hát Márkot is, a férjemet, de hogy az önbizalmam az úgy látszik, tehát hogy úgy valahogy azt érzik, hogy úgy sikerült megtalálni ebben a helyem, és ezt úgy érvényre is tudom jutatni, és ezt úgy jó tőlük visszahalladni. De azt is azért hagyd tegyem hozzá, hogy ők nagyon sokat segítenek, tehát mindannyian nagyon a kezdetektől fogva támogatnak és mellettem állnak, és ez főleg édesapám, édesanyám oldaláról esik azért hihetetlenül jól, mert ők nem, szerintem amikor elkezdték, és édesapám azt mondta, hogy újítsuk fel az ültetvényt, és ő tényleg pénzt, energiát, erőt, szeretetet nem kimélve, nem sajnálva befektetett ebbe, nem láthatta, hogy ez visszajön-e majd. Hogy lesz-e valaki, aki ezt viszi tovább. Rajtam biztos nem látta, és eljött az a pont, amikor remélem, hogy azt érzi ő is, meg azt érzik, hogy igen, megérte ezt csinálni, mert itt vagyok, és szeretem, és hát lelkesedéssel, és elhivatottsággal tudok benne lenni. Úgyhogy.
Mert a borász ember Ő talán jobban megtapasztalja azt, mint egy mostanában sokkal inkább városiak vagyunk, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva.
Így van.
És együtt élünk mennyire a természettel, a teremtéssel is. Hát én a borászok közül, akit ismerek, tehát ők azért sokszor, és a kérdésem lényege ez, tehát hitedben ez jelentette valamit a Jóistennel való kapcsolatodban, hogy...
A Jóistennel való kapcsolatom ilyen... nem tudom, állandó a hétköznapokban és a mindennapokban, és a munkában is persze, úgy, ez lehet, hogy nagyon elcsépelte hangzik, de ilyen lélegzetvételszerűen természetes, hogy hálát adok, ha jól sikerül, és kérek, hogyha azt érzem, hogy nehéz. És egyetlen egy mondatot hadd idézek, ezt így nagyon, egy ideig kacérkodtam a gondolatot, hogy ezt ilyen arszpolitikának, vagy mottónak így felhasználjuk a csendes dülő szőlőbirtok alatt, csak ez nekem sokkal személyesebb. Bevált az idők során, amikor először találkoztam Szepsi Istvánnal, és beszélgettünk, és én teljesen kész voltam, hogy hát amikor az ember úgy tényleg egy példaképpel, vagy egy olyan emberrel találkozik, akitől sokat tanult, nem közvetlenül, hanem közvetetten, és picit tudtam mesélni magunkról, akkor is így hallgatott, és aztán rám nézett, és azt mondta, hogy akkor ezek szerint te ezt hitből fakadó bátorsággal csinálod. És ezt a hitből fakadó bátorsággal ezt fölírtam a falra, tehát ez tényleg ott van az irodában, és így ezt jelenti nekem, hogy így jelenik meg talán
ez legjobban. Érdekelt, köszönöm.
Hát ez egy szép végszó volt, azt hiszem, mert elrepült az idő már megint. Mindig erre panaszkodunk így a műsor végén.
Igen, én most felnéztem, és az órára már 3-4 van.
Erről úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és további sikereket kívánunk a munkádban és a hivatásodban. És hát a hallgatóinkat pedig 2 hét múlva várjuk vissza a következő 3. hang adásában, ami ugyanígy a Mária Rádión este 9-kor fog jelentkezni, ugyanígy szerda este 2 hét múlva. És mondd el azért, hogy mi lesz ez a zene, amit hallani fogunk, és amit hoztál.
Igen, erről beszélgettünk is műsor előtt, hogy vajon mennyi fog beleférni.
Igen.
De így a végére egy Wagner dal maradt, vagy egy Wagner szerzemény, ez a Siegfried Idillik, amit a feleségének, Cosima Wagnernek írt a fiúk születésekor, és 1870-ben a házuk lépcsőjén játszotta le neki, karácsony reggelén. És ebből ez egy hosszabb lélegzetvételű dal, hogyha az ember Wagnert hallja, akkor azért ezeket a elég terjedelmes, több órás operákat képzeli el, ez valóban így van, van neki olyan is, de ez egy ezért egy jóval rövidebb hangvét, vagy lélegzetvételű, ilyen 15-20 perces darab, és egy nagyon szép, nagyon, hát egy nem, hallgatók majd meg fogják hallani, hogy miért, és hát, vagy hogy milyen. És hát én nekem így egyrészt a férjemnek egyik kedvenc zeneszerzője, másrészt meg így, hogy gyermekáldás előtt vagyunk, így úgy valahogy jól esett a lelkemnek ezt a dalt hozni.
Igen, ez egy nagyon kerek.
Köszönjük Dalt. Szépen, hogy vendégünk voltál.
Köszönjük szépen, és viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Puskás Antal atya gondolatait hallják.
Végigjárva a szépen felújított Margit-szigeten, egyik vasárnap délelőtt, mély öröm töltötte el a szívemet, és megfogalmazódott számomra valami lényeges. Azt a sok csodát szemlélve, amit a világban látunk és tapasztalunk, csak azért élvezhetjük, mert ez már gyümölcse valaminek, a megváltás gyümölcse. Krisztus kivívta nekünk a szabadságot a gonosztól, egyáltalán nem magától értetődő, hogy van egy szabad hazánk, hogy szabadon sétálhatunk, sportolhatunk, hogy van munkánk és közösségben lehetünk barátainkkal. Akik ezt a szabadságot elfogadták, hittek Krisztusban, és éltek a lélek életadó erejével, ők építették nekünk ezt az országot, és folyamatosan építik. Ki imádsággal, ki munkával, ki azzal, hogy irányít másokat vezet. Ki tanítással, ki gyógyítással. Mindenki azonban a lélek által teszi ezt, akit Krisztus ajándékozott nekünk, mint a megváltás gyümölcsét. Ők hittek abban, hogy Krisztus győzött, és hogy a lélek, aki kiárat, erővel és hatalommal képes végigvinni minden jó művet. Ezért nem estek kétségbe, és nem vesztették el a bátorságukat, amikor mások támadták őket. Kitartottak, mert egészen biztosak a Krisztus mindent sötétséget felülmúló hatalmában. A Mária Rádió működése is a Szentlélek gyümölcse, amely a kezdetektől megnyilvánul a munkatársakban, és abban a számtalan önkéntesben és támogatóban, akik idejüket és erejüket, valamint anyagi támogatásukat felajánlák az Úrnak és a szűzanyának. Köztudott, hogy rádiónk adományokból tudja fedezni kiadásait. Ezért, ha ön úgy érzi, hogy a Mária Rádió áldást jelent az ön, a családja és a társadalom életében, kérjük, támogassa tevékenységünket adományával. Megteheti ezt akár egyszeri, akár rendszeres hozzájárulásával. Vegyünk részt együtt Isten országának építésében.
Puskás Antal atya gondolatait hallották.
Kedves hallgatóink! Október 31-én, a reformáció 500. évfordulóján rendkívüli adásnapot tartunk. Reformáció a Mária Rádióban. Igen. Jó alkalom ez arra is, hogy protestáns testvéreinkkel jobban megismerkedjünk. Érdemes a Mária Rádiót hallgatni, mert egész nap érdekes reformációs témákkal jelentkezünk. A reformáció kiállításról és vándor kiállítás a Bibliáról hallhatunk ismertetést, Calvinról katolikus szemmel, lesz interjú dr. Hafenser Károllyal, a Reformáció Emlékbizottság kormánybiztosával. Dr. Lányi Gábor egyháztörténésszel reformáció és egyházfegyelem témáról és Lutherről beszélgetünk. Püspökök a reformációról műsorban Steinbach József református, dr. Fabinyi Tamás evangélikus, Bíró László katolikus püspökök őszintén, testvéri szeretetben cserélnek eszmét, gondolatokat, érzéseket a reformáció bibliai, társadalmi és hitéleti vonatkozásairól. Október 31-én, Reformáció 500, rendkívüli adásnappal várjuk Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Hírpercek.